Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a mai délelőtt folyamán én Jézus Krisztusnak egy példázatával szeretnék foglalkozni, amit Máté evangélium a 24. fejezetének a végén láthatunk. Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében arról beszélt, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének. Beszélt azokról az eseményekről, amelyeket látva fel tudjuk mérni és érzékelni tudjuk, hogy egyre közelebb van hozzánk az ő visszatérésének az ideje. Időpontot nem adott meg ugye az Úr, de a jelekből láthatjuk, hogy hol tartunk, és egyre jobban közeledünk az ő eljöveteléhez. És Jézus Krisztus ezt az igei gondolatot, tehát ezt a tanítását itt ebben a fejezetben egy példázattal zárja le. Ennek a példázatnak minden korszakra nézve nagyon nagy tanulságai vannak, de legfontosabb és legkülönlegesebb módon most nekünk, akik itt a végidején élünk, ennek a példázatnak itt van a rendkívüli jelentősége. Olvassuk is el mindjárt a példázatot Máté evangélium a 24. fejezetéből, a 45-től az 51-ig terjedő versekben. Máté evangélium a 24. fejezet, 45-től az 51-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram az ő hazajövetelét, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz sírás, és fogcsikorgatás, vagy helyesebb fordítás szerint fogvacogás. Álljunk meg, és szeretném megkérdezni, hogy vajon mit látunk, hogy ennek a példázatnak mi a lényege? Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Mi ezt a példázatot most nem úgy fogjuk végigvenni, hogy minden egyes fél mondatára, gondolatára részletesen kitérünk. Nem a példázat részletes elemzése lesz most a cél, hanem hogy a lényeget megragadjuk, hogy ennek a példázatnak mi a lényege. Mire felmondta el Jézus ezt a példázatot? Most kérném szépen, hogy vetítsük ki az előtte levő három Biblia verset. A 42-től a 44-ig terjedő verseket, és ebből látjuk, hogy mi ennek a példázatnak a fő mondani valója. Jézus a következőt mondta, ugye amikor beszélt a végidő eseményeiről, hogy lássuk, hogy mikorra tehető nagyjából az ő visszajövetele, azt mondta, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Tehát mi ez a fő gondolat a példázatban? Mire felmondta el Jézus? Jézus azt mondja, hogy igen, ember, megadom neked a jeleket, hogy nagyjából tájékozódni tudjál, hogy mikor fog ugye az én visszajövetelem bekövetkezni, de Jézus nem adta meg a pontos idejét az ő visszajövetelének. És ezért azt mondja, hogy ember, légy egy folyamatos vigyázvásban és készülésben, mert nem tudod, hogy mikor fog bekövetkezni ez az idő. És azt mondja, annyira hangsúlyos itt a 44. vers, azt mondja, legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok. Tehát váratlanul, hirtelen fog Jézus Krisztusnak az eljövetele bekövetkezni. És éppen ezért mondja el ez a tanításnak, a következő példázatnak a fő üzenete, a legfőbb mondani valója. És térjünk is vissza a példázatra, ha újra ki tudod vetíteni az egész példázatot. Nézzük meg, az eleje most a számunkra a legfontosabb egyelőre. Azt mondja ez a példázat, Jézus azt mondja, hogy van két szolga. Az összes szolgára, ugye két csoportra osztik majd ugye a szolgák két csoportra, de mindegyik szolgát mivel bízta meg az ő ura? Az úr, aki ugye a háza fölött ugye úr, tulajdonosa, és el kell neki utazni, elmegy hosszabb útra, és a szolgákat megbízza feladattal. Mi ez a feladat? Mi a feladat? Mi? Igen? Adjon, és mikor? A megfelelő időben, a maga idejében adjanak eledelt a háznépnek. Mindenek előtt az elsődleges jelentésre szeretném, ha egy mondat erejéig kitérnénk, elsődlegesen itt ezek a szolgák az Isten népének a vezetői, az ige hirdetői, akik lelki eledelt adnak ugye a háznépnek. Elsődlegesen. De a Biblia mit mond? Ti pedig királyi nemzet, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Tehát bizonyos értelemben mindannyiunkra vonatkozik ez a példázat. Na most mit jelent az, és mindannyian szolgák vagyunk, ugye? Mindannyian szolgák vagyunk. Tehát mi a jelentése annak, hogy a szolgáknak az a feladata, hogy a maga idejében adjanak eledelt a háznépnek? Mit jelent, hogy a maga, elsősorban mit jelent az, hogy eledelt adni a háznépnek? Lelki táplálékot, ugye? Jézus azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Lelki táplálék. Ugye? Átvitt értelem, példázatról van szó. De mit jelent az, hogy a maga idejében adjon? Mit jelent az? Az is így van, tehát amíg még lehet, ugye, tehát amíg tart az idő, de elnézést kérek, tényleg mindenkitől elnézést kérek a hasonlatért, de fizikai értelemben mit jelent a maga idejében enni adni? Mit jelent a maga idejében enni adni? Megfelelő táplálékot. Amikor éhesek, így van, ez is nagyon fontos, így van. És például háziasszonyok, reggelire ki az közületek, aki jó, kemény, mondjuk jó dúsan elkészített töltött káposztát tesz fel az asztalra? Ugye, az nem akkora való, ugye? Vagy késő este is nem fogunk valami olyan nehéz ételt fölszolgálni, amitől aztán rosszul fog aludni az ember, hanem a maga idejében a megfelelő táplálékot kell adni, ugye, a háznépnek, az embereknek. Mit jelent ez a vég idején, hogy a maga idejében enni, adni lelki táplálékot? Mit jelent? Vigasztalást és? Így van. És tehát olyan táplálékot, amely felkészíti az embereket arra az eseményre, amelyről Jézus beszél, hogy bármikor bekövetkezhet most már, mert annyira közel van hozzánk. Tehát Jézus eljövetelét hirdetni, felkészülést Jézus eljövetelére, reményt adni, vígaszt adni az embereknek, de ugyanakkor figyelmeztetést, hogy Jézus nem sokára itt jön, nem sokára bekövetkezik ez a várva várt esemény. De nézzük meg, hogy mennyire érdekes, hogy ez a példázat ezek után arról beszél, hogy miután mindegyik szolga ezzel van megbízva, hogy a környezetének, mindenkinek ezt az üzenetet képviselje, hogy Jézus nem sokára jön vissza, ezek után az egyik szolgacsoport hűséggel teljesíti ezt a megbízatását, de a szolgáknak egy másik csoportja, akit gonosz szolgának nevez, mit mond az ő szívében? Halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Halogatja még. Tehát nyilván nem a szavaival kezdi ezt mondani, hogy Jézus nem is fog visszajönni, hanem a szívében elveszíti ennek az eleven tudatát, hogy Jézus nem sokára itt van. És mit csinál? Elkezdi az ő szolgatársait verni, és a részegesekkel együtt enni és inni kezd. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy az ő szolgatársait elkezdi verni? Nyilván itt se fizikai üklegelésről gondoljunk, hanem nem ért egyet, bántja őket, gúnyolja, vagy megpróbálja befeketíteni, vagy az üzenetüket tompítani. Amikor a hűszolgák beszélnek Jézus visszajöveteléről, erről az eseményről, ő pedig nem kell az embereket riogatni, nem mondjatok ilyeneket, nem, békesség. Tehát próbálja tompítani az élét annak az üzenetnek, amit az Úr pedig nagyon határozottan az övéire bíz ebben az utolsó időben. És mit jelent ez, hogy a részegesekkel pedig együtt kezd enni és inni? Mit jelent ez? Mit jelent ez? Mit jelent? Beleveti magát részint az életbe, tehát e világ örömeibe, de ugyanakkor ez is átvitt értelemben. Mit jelent Jelenések könyvében is, amikor ugye a Babilon részegítő itala? Ugye a hamis tanítások. A hamis tanításokkal való megfertőztetés. És átveszi a hamis tanítást, és arra következtet, hogy nem, halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét. És utána láttuk ugye a példázatnak a végét, hogy megjő annak a szolgának az Ura, amely órában nem várja és nem gondolja, és a képmutatók, a hitetlenek, a gonoszoknak a sorsára juttatja. Álljunk meg, és kezdjük el a példázatnak a lelki fő mondani valóját körbejárni, elemezni, végig gondolni. Elsősorban, amit én szeretnék felvetni, hogy számomra ebben a példázatban annyira különös, hogy ez végidőről szóló példázat. Mondom, mindenkorban megvan a tanulsága, de legfőképpen a végidejéről szól. Hogy van az, hogy ezt a gonosz szolga nem 500 évvel ezelőtt mondja a középkorban, vagy valamikor, hogy halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét, hanem hogy mondhatja ezt, amikor a szeme előtt teljesednek azok az események, amelyek Jézus közeli eljövetelére mutatnak. Hogy mondhatja ekkor ezt? Miért pont most mondja? Mindjárt kitérünk erre, de előtte azért szeretném megkérdezni, hogy szerintetek a jelek mutatják-e azt, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön? Mutatják vagy nem? Mutatják. Hadd kérdezzem meg, hogy számotokra például most az elmúlt hetek, egy-két hónap eseményei közül mi az, ami leginkább azt mutatja, hogy egyre jobban közeledik Jézus eljövetele? A földrengések, így van, természeti csapások. Például?
Az erkölcstelenség nagy foka.
Minek?
Erkölcstelenség.
Erkölcstelenség, így van. És a környezetünkben engem például két dolog az, ami hihetetlenül megérint. Az egyik közepesen, nagyon ilyen, de a másik pedig extra módon. Az egyik az, hogy figyeljük meg ezt a rengeteg tüzet, ami oldhatatlan, egyszerűen oldhatatlan. Kanadában. Emlékeztek rá, a híradások mit mondtak? Hány helyen ég az erdő Kanadában? 1000. És eközül 660 valahány oldhatatlannak minősítettek. Gondoljunk bele ebbe, és ez az információ, amit mondok, ez körülbelül 3 héttel ezelőtti információ. Azt mondták, ezzel foglalkozó nagyon komoly híradások, tehát nem bulvárlap, hogy addig, mondom, 3 héttel ezelőttig Kanadában egy görögországnyi erdőterület égett le. Görögországnyi terület égett le. Most gondoljunk ebbe bele. De a másik a hír, ami ennél még számomra még fontosabb volt, mert ugye az, hogy háború van, járványok vannak, éhségek, ugye ehhez már bocsánat, de már szinte hozzászoktunk, ugye? Már szinte úgy... De ami engem nagyon-nagyon felrázott, és nem tudom, ki emlékszik erre a híradásra, hogy 1 hónappal ezelőtt, 3,5 héttel ezelőtt Floridában, Amerikában, Floridában hány fok volt az óceán hőmérséklete? 38 fok volt. 38 fok volt. Az milyen víz? Hát egy termálvíz, egy gyógyvíz. Ki szokott közületek gyógyfürdőbe menni? 38 fokos vizet mennyi ideig bír az ember? 20-30 perc, ugye? Bőven elég abból. És most képzeljük el, hogy az élő világ ott, az óceánban 38 fokos víz. Ott volt, mindig elfelejtem, bocsánat, hogy hívják azokat, akik az óceánnal foglalkoznak, azok a tudósok, bocsánat, kiugrott a nevük a fejemből, de ott nyilatkozta ez a hölgy, hogy hát ugye pusztulott minden, és azt mondta, hogy 2 éven belül, ha ez így megy, na és jobbra azért lehet számítani nagy javulásra, ugye túl sokra nem, azt mondta, hogy 2 éven belül megszűnik az áramlat. És tudjuk, mit jelent, hogyha az óceánnak megszűnik ugye ez az áramlata, felborul az egész időjárás, és vége mindennek. Tehát, hadd mondjam, nem szinte már nem nekünk kell hirdetni, hogy itt van ember, itt van a dolgoknak a vége, hanem a kövek kiáltanak, ahogy a Biblia mondja, az események, a tudósok egyfolytában ezt hangoztatják. Na de álljunk meg itt egy pillanatra. Ez az üzenet, hogyha nem Isten szolgái ajkáról hangzik, ugye, amivel megbízza az ő népét, hanem csak a világ tudósai mondják, mi a különbség a kettő között. A tudósok is ugyanezt mondják, hogy ez a civilizáció nem maradhat fönt sokáig. Ugye egyre közelebbre hozzák az éveket, már egyre jobban rövidítik le ezt a távot, de mi a különbség a között, hogyha az Isten szolgái képviselik ezt az üzenetet? Mi a különbség? Mert az üzenet lényege ugyanez. Ez a föld nem maradhat így fönn sokáig. Ugye az erkölcstelenség miatt a bűn vezet ide, az önzés vezet ide mindezekhez az állapotokhoz. Most nem is ezt akarom taglalni, hanem mi a különbség? Nem értem? A remény. Pontosan. Mert a tudósok mit tudnak fehéren, feketén bebizonyítani? Hogy ez így nem maradhat sokáig, összeomlás következik. És ettől az embereknek milyen érzése van? Félelek. Mit mond a Biblia? Az emberek el fognak halni a félelem miatt, és annak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Mert a tudósok nem tudnak reményt adni, csak a tényeket tudják, a masszív és megváltozhatatlan tényeket tudják közölni az emberekkel. Ezzel szemben Isten az ő szolgáit mivel bízza meg? Hogy képviseljék ugyanezt az üzenetet, hogy ember, ez a föld nem maradhat fönt sokáig, mert a föld megfertőztetett lakosai alatt, ahogy mondja Ézsaiás próféta, mert áthágták a törvényt, megszegték az örök szövetséget, a bűn mindent elborít, kihat mindenre, és ha az Isten sokáig még ezt engedni, akkor valóban bekövetkezne az, hogy elpusztul a föld, és kihal az emberiség. De itt jön az Isten szolgáira bízott üzenetnek a csodálatos része, hogy ember, ez nem fog bekövetkezni. Mert a földet nem az ember alkotta, és az Isten nem engedi, hogy az ember pusztítsa el a földet az ő szörnyű bűne és önzése miatt, hanem véget fog vetni a bűnnek, de hogy fog véget vetni? Úgy, hogy Jézus Krisztus szabadítóként fog közbelépni, és üdvösséget fog azoknak adni, akik örökké akarnak élni vele, akik megtanultak az önzéssel szembefordulni, akik megtanulták a szeretet törvényét az életükben ő általa megvalósítani. Azok számára az életet fogja, az örök életet fogja elhozni. Hadd kérdezzem meg, különbség van a tudósok kijelentései és Isten szolgái kijelentései között? A lényege ugyanaz, hogy ez nem állhat fönt sokáig, mert az ember elpusztítja önmagát. De Isten adja az embernek a reményt, hogy ember ne a reménytelenségbe fulladjál bele, hanem készülj arra az országra, amely örökké való, és soha örökké nem fog elmúlni. És nem lesznek ezek a nyomorúságok, amik itt ezen a földön vannak, mert ott bűn nem lesz. Álljunk meg még egy pillanatra, én szeretném megkérdezni tőletek, hogy ahogy az emberek között mindannyian járunk és forgolódunk emberek között, nem? Mindannyian. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleményetek arról, hogy emberek, amikor szembesülnek, mert manapság már nincs ember szinte, aki ne hallana ezekről a jelentésekről, és ne tudna ezekről a dolgokról, emberek hogy fogadják ezt a hírt, amikor azzal szembesülnek, hogy itt van a vége lassan mindennek. Hogy fogadják? Így van. Egy réteg így fogadja, majd lesz valahogy, olyan még soha nem volt, hogy sehogy ne lenne, ismerjük. A világ történelmében mindig voltak nagy válságok, majd a tudomány megoldja most is ezt. Van egy ilyen réteg.
Emberekben bíznak,
így van egy ilyen réteg. Másik réteg.
Így van.
És ez mire vezet embereket? Így van, hogy belevetik magukat a szórakozásba, hogy amíg még tart ez a rövid idő, ki tudja menni, felejteni is akarom. Nem is akarok ezzel foglalkozni. Használjuk ki a mát. Ugye, ahogy mondja a próféta, hogy együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Tehát van egy ilyen réteg, sőt a fiataloknak is egy réteg ezt teszi. Miért? Mert mit látnak? Nem tudom, látjátok sokszor ezeket a klímatüntetéseket fiatalok részéről? Hogy elvettétek a jövőnket, nincs jövőnk, stb. Kétségbe esnek. És ezért sokan belevetik magukat az életbe. És ugyanakkor Jézus ezzel szemben mit mond nekünk? Ember, ne kétségbe es, mert nem a jövőket vették el, akik igazából élni akarnak Jézussal, hanem egy olyan jövőt tár az Úr a fiatalok, a felnőttek, az idősek, a gyerekek elé, amire elképzelése az embernek még most nincs. Egy olyan jövőt tár elénk, amelyben azt mondja, bocsánat, először egy igét szeretnék mondani, vagy illetve még előtte egy kérdést szeretnék föltenni. Ebben az életben, amit az emberek úgy gondolnak, hogy ezt kell megragadni, mert ebben élünk, ez a mi életünk. Szeretném megkérdezni, hogy az emberek, fiatalok, felnőttek, idősebbek, bárkik meg tudják valósítani maradéktalanul a céljukat? Meg tudják? Nem. Miért? Hány és hány célt tűz ki az ember önmaga el, és nem tudja megvalósítani? Mert lehetetlen a bűn világában. És ezzel szemben mit mond az Isten? Hogy az az ország, amit ő hoz Jézus jövetelével, olyan ország lesz, ahol csak egy igét szeretnék idézni, ahol tóvá lesz a déli báb, és a szomjúföld vizek forrásivá. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy ott tóvá lesz a déli báb, és a szomjúföld vizek forrásivá? Mi az, hogy déli báb? Megy a szomjazó, ugye a nagy tikkasztó hőségben, és azt látja, hogy mit tudom, de 1-200 méter múlva ott van egy tó, és tudja csillapítani a szomját, és megy, és amikor közel ér, és azt hiszi, hogy most már végre felüdülhet, mit lát? Hogy csalóka remény volt, csak déli báb volt. És mi lesz az újjáteremtett földön? Mi lesz Isten országában? Tóvá lesz a déli báb. Mit jelent ez? Hogy nem lesz olyan, hogy kergetek egy reményt, valamit szeretnék elérni, és csak csalódás, kudarc a vége. Nem lesznek elérhetetlen célok, megvalósíthatatlan célok, hanem minden vágy teljesülni fog felettébb, mint ahogy azt az ember elgondolni tudná. Csak egy példát hadd mondjak. Hányan vannak emberek, és bocsánat, tényleg elnézést, hogy ilyen teljesen ilyen hétköznapi dolgot mondok. A múltkor láttam egy riportműsort, a körülményeket már úgy nagyjából el is felejtettem, most azt nem is merem idézni, de nem is az a lényeg, hogy jótékony célból emberek, akik tehetősebbek voltak, megtették azt, hogy elvittek fiatalokat nagyon szegény helyről Magyarországon, elvittek Balatonra üdülni, mert annyira vágyták a gyerekek, hogy lássák a Balaton, de életükben nem volt arra lehetőség, hogy oda elutazzanak. Hadd kérdezem, szerintetek vannak az országban emberek, akik még életükben nem látták, és nem is tudnak oda eljutni? És ez csak a legegyszerűbb példa. Hány ember van, aki tehetősebb, mondjuk a Balatont látta, de szeretne egyszer eljutni mondjuk Új-Zélandra, vagy valahova, és spórolja a kis pénzét, és nem tudom, most direkt csak egy ilyen egyszerű példát mondok. És nem jut el, mert nem tud megvalósulni. Szeretném megkérdezni, hogy akiknek ez a céljuk, Jézus eljövetelekor miben lesz részük? Bolygóról bolygóra, galaxisról galaxisra mehetünk. Az egész világegyetem kitárul a megváltott ember számára. És azt mondja az ige, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, az Isten azt fogja készíteni az ember számára. Köszönöm szépen. Tehát így van. Tehát nem lesznek olyan célok, nem lesz az emberben az, hogy én ezt sem tudtam megvalósítani, mert amit ezt maximumnak éreztük, szerettük volna elérni, Isten országában ennyit fogunk kapni, vagy nem is tudom érzékeltetni. Tehát Jézus ezzel bátorít bennünket, ember, ami neked itt hiány volt ebben az életben, amitől szenvedtél, ott minden terv, cél, csodálatos valóságot nyer, és olyan életet készít az Isten az övéinek, hogy a földi nyomorúság, szenvedés, mindaz, ami itt volt, eltűnik, mintha nem lett volna, emlékezetbe sem jut. Álljunk meg tovább, és nézzük meg ezt a gondolatot, és folytassuk tovább, hogy nézzük is meg azt, hogy akkor tulajdonképpen most mikor is fog mindez bekövetkezni. Látjuk az eseményeket, látjuk, hogy valóban közel van ez az ígéret, nagyon közel van. Látjuk, és majd látni fogjuk, hogy miért ebben az időben mondja, amikor ennyire teljesednek a jelek, miért ebben az időben mondja a gonosz szolga, hogy halogatja az én az Uram az ő visszajövetelét, de még előtte egy kérdést hadd tegyek fel. Mióta hangzik a Bibliában ez az üzenet, hogy Jézus eljövetele közel van, és hamar fog bekövetkezni? Mióta olvassuk? Hát 2000 év óta, ugye? 2000 év, közel 2000 év óta olvassuk, hogy amióta a Biblia az első században megírásra került, itt van az Úr üzenete. Kérdés, hogy fejeződik be a Biblia, az egész Biblia? Jézusnak milyen kijelentésével, jelenések könyvében? Bizony, hamar eljövök. Bizony, hamar eljövök. És erre mit mond János apostol? Bizony, jövel Uram Jézus. Ámen, jövel Uram Jézus. Bizony, hamar eljövök. Hangzik ez majdnem 2000 év óta. És most nem is sorolom az igéket, hogy a vége mindennek közel van, a dolgot rövidre metszi, bevégzi igazságban, rövidesen végez az Úr a földön, csak néhány ige, az egész Új Szövetség tele van ezzel, hogy közel van. Na most akkor közel van? Most mit jelent az, hogy közel van? Hadd mondjam, a gonosz szolga, minek utána hamar van az ő eljövetele, mindjárt megnézzük, hogy mit jelent, hogy hamar van, de belefárad az örködésbe. Belefárad az örközésbe. A várakozás, a készülés valamire, amikor hosszúra nyúlik, a leginkább hitet megpróbáló esemény. Amikor nem azonnal következik be a várt esemény, a legjobban próbára tevő esemény. Még egy pillanatra álljunk meg. Jó lett volna-e, ha kijelenti Jézus, hogy mikor fog eljönni? Mondjuk 2050. május 4-én. Csak mondtam valamit. Jó lett volna ez, vagy nem? Miért nem? Miért nem? Még messze van. Szerintetek a középkorban, vagy egyáltalán végig az Új Szövetség időszakában élő emberek, akkor hogy viszonyultak volna Jézus eljöveteléhez? Ó, hát az majd még akkor. És az Úr mit akar? Az Úr azt akarja, hogy folyamatos vigyázásban éljünk. És miért akarja azt, hogy ne csak most, hanem végig a történelem folyamán minden ember folyamatos vigyázásban éljen? Miért akarta ezt az Úr? Miért? Így van. És miért? Így van. És még egy dolog. Bocsánat, megint sok kérdésem van. Még egy kérdés. Mikor hangzott el először, melyik prófétának az ajkán, hogy Jézus eljön? Ki volt az első próféta? Énok. Énok, Ádám után a hetedik ember. És mit közölt vele az Úr? Próféta volt, Júdás levelében olvassuk az üzenetet. Eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Már onnantól kezdve mit olvasunk Ábrahámról, Izsákról, Jákobról? Hogy sátorokban laktak. Miért? Mert várták az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Mit mond Jób, a pátriárka? Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én forrom felett megáll. Ószövetséget idéztem. A legelejét, és utána végig a prófétai írások, a zsoltárokat, végig Jézus eljöveteléről beszélnek. Minden korok hívői várták Jézus eljövetelét, de miért? Hadd kérdezzem meg, egy ember éli az életét ebben a földi életben. Mi történik a halálakor egy embernek? Függetlenül attól, hogy most él, vagy élt 4000 évvel ezelőtt. Mi történik az emberrel? Véget ér a gondolkodása, és mi lesz a következő tudatos pillanata? A feltámadás, vagy az első, vagy a második. Tehát a reményben mindenki Jézus visszajövetelének a reményében élt, minden őszinte hívő ember, hogy nem ez a földi élet a végcélja az életünknek, hanem az az ország, amelyet ő fog elhozni a mi számunkra. És éppen ezért az Úr azt akarja, hogy minden korok hívői és minden korszakban így éljünk, hogy Jézus nem sokára eljön. Igen, Jézus nem sokára eljön. A folyamatos készülés, ugye ez a példázatnak is a lényege. Egy pillanatra elnézést kérek, de egy tapasztalatot hadd mondjak el, nem egy tapasztalat, egy történés hadd mondjak el. Lehet, hogy ezt már itt elmondtam, de lehet, hogy többen nem hallották ezt az iskolai történetemet. Nem tudom, hogy kinek van emléke iskola, jó, hát Lilának, Rolinak persze, hogy van, hát iskolába járnak, de felnőtteknek, idősebb korban van-e iskolai élményünk? Olyan, ami úgy belevésődik az embernek az egész gondolatába. Biztos, én vagyok így dolgokkal, hogy egy-egy esemény, az érzés, a hely, a szituáció szinte kitörölhetetlenül ott van az emberben. Egyik ilyen helyzet, iskolában az egyik tanár mondta, következő órán dolgozatírás lesz. Következő óra el is jön, bejön a tanár, tegyétek el a könyvet, papír elő, dolgozatírás. És erre az egyik lány elkezdte kérlelni a tanárt, hogy jaj, tanárnő, ne most, a következő órán írjuk meg a dolgozatot. És hát a tanárnő hagyta magát rábeszélni, jó indulatú volt, jól van, hát akkor nem most, hanem a következő órán írjuk a dolgozatot. Idáig ez még csak egy normál történet. De ami ezek után történt, az egyik lány a következőt mondta. Lányok, ne szórakozzatok, a következő órára se fogjuk tudni jobban az anyagot, mint most. És én ezen úgy felháborodtam, hogy ilyet hogy lehet mondani? 3 napunk van arra, hogy megtanuljuk az anyagot. És azt mondja, hogy nem fogjuk jobban tudni. Következő órán dolgozatírás. Jó, halasztottuk. Szerintetek hazamentünk az iskolából, mit csináltunk? Elkezdtünk tanulni? Nem. Á, még van 2 napunk. És ez így ment egészen az utolsó estéig, és érdemben tényleg nem biztos, hogy sokkal jobban tudtuk az anyagot. Nem tudom, értjük? A halogatás az embernek, a halogatás. És ezért nem mondta az Úr, hogy mikor fog eljönni, hogy egy állandó készenlétbe az ő jövetelének az örömteli várakozása és várása töltse be az embernek a szívét. De álljunk meg itt egy pillanatra, és térjünk vissza arra a gondolatra, hogy vajon ez a hűtlen, gonosz szolga miért pont a vég idején gondolkodik úgy, hogy halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét. Miért? Hadd mondjam, Sátán a legerőteljesebb kísértéseivel ostromol most mindannyiunkat, hogy erről az eseményről, erről a nem sokára bekövetkező eseményről levegyük a tekintetünket. Mindennel megpróbálja az embernek a figyelmét elvonni. Nézzük meg, mit mond Jézus Márk evangéliuma 13. fejezetében. Márk evangéliuma 13. fejezet 33-tól a 37-ig terjedő verseket csak röviden és a legfőbb gondolatokat kiemelve nézzük meg, mire hívja fel a figyelmünket. Ezt mondja: figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Figyeljük! Három dolgot mond: figyelj, vigyázz és imádkozz. És miért? Mert amiről most egész délelőtt beszélünk, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. És utána mit mond? Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván, és a szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtón állónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, estejé vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: vigyázzatok. Vigyázzatok. Megint mire? A legfőbb figyelmeztetés a Bibliában Jézusnak: vigyázz, ember, el ne mulaszd a felkészülésre való időt, nehogy váratlanul érjen az a nap. De nézzük meg, három dolgot mond: figyelj, vigyázz és imádkozz. Mire kell odafigyelnünk? Mire?
Sorrend.
Tessék? A sorrend? Igen, tehát, hogy mikor, hogy fognak következni az események. Igen, nagyon fontos. Tehát az idők jeleire, az eseményekre odafigyelni. Azon kívül. Szerintetek, egy általános kérdés, szerintetek erre az időre Jézus az ő visszajövetelére fel akar mindenkit készíteni? Munkálkodik minden emberért? Késztet a lélek által minden embert erre? Mindenkit. Mindenkit. És mi a mi feladatunk? Hogy figyeljünk a lelkiismereten keresztül jövő késztetéseire, az ő felhívásaira, az ő üzeneteire. Figyelj, ember, figyelj! Jézus szól, megszólít a legkülönbözőbb élethelyzetek által bennünket. De milyen módon? Durván, erőszakosan, hatalmas nagy szóval? Vagy pedig halkan és szelíden? Azt mondja Jézus: én az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ahhoz, és én mondom a saját szavaimmal, felkészítem őt a velem való találkozásra. De nem fogja ránk törni az ajtót, erőszakot nem alkalmaz. Azt mondja: aki meghallja és akarja, jöjjön el, és vegye az életvizét ingyen. Nem fog erőszakot alkalmazni. Figyeljünk az ő lelke késztetéseire, mert az életet akarja nekünk adni, a legjobbat, az örök életet. Ember, figyelj erre a hangra. Megint bocsánat, csak egy példát hadd mondjak. Különösen férfiak szeretik nézni a sportversenyeket, a sporteseményeket. Ugye mennyi sportesemény volt? Ugye most volt itt ez az atlétikai világbajnokság is meg. Szóval rengeteg esemény van. Hadd kérdezzem meg, hogy egy versenyző maga készül fel a versenyre egyedül? Ki-e van minden versenyzőnek? Van egy edzője. És az edző mit csinál vele? Személyre szólóan az illetőt, azt a versenyzőt készíti fel a nagy megmérettetése. Egy pillanat alatt történik, egy nappal a verseny előtt történik a felkészítés? Nem. Hosszabb időt vesz ez igénybe. És az az edző pontosan tudja, hogy az ő versenyzőjének mi a gyenge pontja. A karizmát kéne még erősíteni, a másiknak a mit tudom én, milyen, nem tudom, értjük, hogy mi a gyenge pontja. És személyre szabottan edzi és neveli, hogy mikor eljön a nagy megmérettetés, akkor jól tudjon teljesíteni. Ilyen a mi Jézusunk, a mi Istenünk. Mindannyiunkat személy szerint akar felkészíteni, de ehhez oda kell figyelni arra, hogy mit mond, és engedni az ő késztetésének. Az a sportoló hiába mondja neki az edző, hogy most ússzál le 3 hosszút úgy, hogy csak a kezedet használod. Hiába mondja, hogy ha az a sportoló nem azt fogja csinálni, hanem azt csinál, amit ő akar, akkor nem fog tudni felkészülni a versenyre. Tehát figyeljünk arra, amit ő mond, mert fel akar bennünket készíteni, mindannyiunkat, mert annyira szeret, hogy nem akarja, hogy egyikünk is lemaradjon, hanem azt akarja, hogy örökkön örökké vele legyünk, és együtt éljünk ő vele. Nézzünk meg a másik gondolatot, a vigyázzatok kifejezést. Vigyázzatok. Csak kívülről említem, mert eléggé elszaladt az időnk, csak kívülről említem, amikor Lukács evangéliumában Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódás, részegség és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Itt is ugyanez a gondolat. Vigyázz, hogy rád ne törjön váratlanul az a nap. De mit mond? Részegség, dobzódás, hát én nagyon bízom benne, hogy ez bennünket nem annyira veszélyeztet. De ellenben mi az, ami mindenkit veszélyeztet? Az élet gondjai, a csüggedés, a fájdalmak, a gyász, az anyagi nehézségek, a betegség, a nehezülő életkörülmények. Tehát mind ezek az ember szívét elnehezítik, megnehezíti az ember szívét. És mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy az ember nem lát ki a problémák hegyéből, hanem csak arra fókuszál, és történhetnek az események körülöttünk, bocsánat, épülhet a bárka, ugye Noé idejében már úgy, hogy már kész is van, és mégis mit mond Jézus arról a nemzedékről? Mégsem vettek észre semmit. Tehát miért? Mert az embert leköti ez, az, amaz, a saját gondjai, nehézségek, problémák, és nem emeli fel a fejét, és nem készül erre a nagy találkozásra. Márpedig hadd mondjam, hogy erre a találkozásra való felkészülésnek az ideje most van itt, az életünkben. Nem akkor, amikor Jézus megjelenik. Ennek az ideje most van. És ezt akarja az Úr, hogy ezt az időt, a nekünk adott kegyelmi időt fel tudjuk használni erre. Mit mond? Hadd kérdezem meg, hogy Jézusnak hány királyi székéről beszél a Biblia? Jézusnak hányfajta királyi székéről beszél? Hányról? 2-ről. A zsidókhoz írott levélben azt mondja, hogy járuljunk hova? A kegyelem királyi székéhez. Mit jelent ez? Ugye, hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Amíg Jézus közben jár értünk, addig járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. És utána mit mond? Máté evangéliumában a 25. fejezetében mit mond Jézus? Amikor eljő az embernek fia, és beül majd, hova? Milyen királyi székébe? Az ő dicsőségének királyi székébe. Beül az ő dicsőségének királyi székébe. Amikor ítélőként, az ítélet kihirdetésével jön, akkor már nem lehet az életünkön változtatni. Ezért azt mondja, hogy ember most, amikor még késztetlek téged, amíg lehetőséged van, most ragad meg a neked felkínált lehetőséget. El nem ulaszd, hogy örök életet nyerhessél. És mi volt a harmadik? Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Miért fontos az imádkozás? Miért? Kapcsolattartás Istennel. Így van. És hogy van az előző kettővel kapcsolatban? Imádság nélkül nem tudunk se figyelni, se vigyázni. Tehát ima a gyökere mindennek, ima. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy nagy bűne az, ha mi elhalasztjuk, vagy éppen nem imádkozunk. Bűn vagy nem bűn? Következő kérdés. A tanítványoknak, amikor a Getsemáné kertjében, ugye a mai szombatiskola foglalkozott ezzel is, amikor elaludtak, ez bűn volt, vagy nem volt bűn? Nagy mulasztás volt ez, hogy éppen ott elaludtak, és nem imádkoztak? Nézzük meg, apróságnak tűnik. Ugye? Aprós, jó. Jézusnak is fájt, de mi volt a legborzasztóbb ebbe? Hogy elmulasztották a felkészülésnek az idejét. Elmulasztották. És úgy mentek a próbába, hogy nem voltak felkészülve. A mi életünkben is. Volt már ilyen, hogy az Isten lelke késztet, hogy ülj le, olvassál, vagy imádkozzál. Jó, igen, még ezeket befejezem, majd. És akkor este az ember már jó későn leül, el akarja kezdeni az olvasást, belebóbiskol, utána még imádkozni is akarunk. Azt is már csak olyan fél álomba tudjuk megtenni. Volt már ilyen az életünkben? Azt hiszem, mindannyiunk életében volt. És mit mond? Ember, figyelj a késztetése, és imádkozz. Ez a legfőbb erőforrásunk. Így tudjuk vele a kapcsolatot tartani, így tudjuk igazából meghallani az ő hangját, és így tudunk felkészülni az előttünk álló időre. És én befejezésül a példázatnak, az alappéldázatunknak egyetlen egy vonatkozására szeretnék még kitérni, és nevet is még ki, hanem kérdés. Emlékeztek arra, hogy azt a szolgát, amelyik a maga idejében kiadta a háza népének az eledelt, azt a szolgát milyen jelzővel látta el Jézus? Kicsoda a? Hű és bölcs. Így van, most már kivetítheted. Kicsoda a hű és bölcs szolga? Na, mit mond az ige? Jézus azt mondja, hogy ebben az időben a legnagyobb szükségünk a bölcsességre van, és a hűségre. Erre van a legnagyobb szükségünk. A Biblia kit nevez bölcsnek? Így van. Azt mondja Jézus Máté evangélium a 7. fejezetében a hegyi beszéd végén, amikor épül két ház. És mit mond? Az egyik ház hova épül? A kősziklá. Egyik a fövényre, a másik a kősziklára. És aki a kősziklára épít, az a bölcsember, és mit mond? Ki a bölcs? Aki hallja tőlem e beszédet, és megcselekszi. Hallja tőlem, és megcselekszi. És mit tesz? Ennek következtében hallja és megcselekszi, a kősziklára, Krisztusra építi az ő házát. Tehát mire van a legnagyobb szükségünk? Bölcsességre. Figyeljünk az ő szavára, halljuk meg az ő szavát, és cselekedjük. Cselekedjük, az a bölcs ember. És akkor, amikor eljön az előttünk álló legnagyobb nehézség, amilyen még nem volt a földi történelemben, az a ház, amelyik a kősziklára épül, mozdíthatatlan marad. A legnagyobb viharban is. Miért? Mert a kősziklára építetett. És nem dől össze, függetlenül attól, hogy 5-ös vagy 7-es erőségű lesz a földrengés, függetlenül attól, hogy hány kilométeres sebesség, meg ettől függetlenül mozdíthatatlan lesz, mert a kősziklára építetett, és isteni védelem alatt lesz. Még bocsánat, mielőtt még azért mondanám még a hűségnek is a jellemzőjét. Nem, bocsánat, nem jellemzője, rosszul fogalmaztam ezt a szót, hogy hűség. Ez is kell, hogy jellemezze a vég idején az igaz szolgát. Így van, aki hű marad végig Istenhez. Szeretném megkérdezni, hogy a hűség az emberi jellemvonások közé tartozik, alapvető emberi jellemvonás, a hűség. Nagyon nem. A hűség mikor van próbára téve, az emberi hűség? A megpróbáltatásokban, a nehézségekben, a várakozásban. Ki tudok-e tartani, amikor nyúlik az idő? Így van, pontosan. Tehát a hűség ilyenkor mérettetik meg, hogy van-e igazából hűség bennem. Miért? Mert felbuzdulni mindenki tud egy-egy jó cselekedetre, vagy a várakozással lelkesít valami, készülök. Na de a várakozás idején mi történik ezzel a buzgalommal? Emlékszünk, mit mond példabeszédek könyve? Mindenki talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert kicsoda találhat. Még a legnagyobb jó cselekedetre is egy világi ember, egy nem istenfélő ember is fel tud buzdulni hirtelen. De hűséges embert kicsoda talál. És itt a végidején erre van a legnagyobb szükségünk. Bölcsnek lenni, hallani az Isten szavát, és megcselekedni. És hűségesen kitartani a megpróbáló nehéz körülmények között. Az emberi szempontból nézve hosszúra nyúlt várakozási idő alatt. És mi lesz a hűséges szolgának a jutalma? Nem tudom, hogy felfigyeltünk-e rá. Mi lesz a jutalma? 47. vers. Sokra bízlak ezután. Így van. Mit mond? Minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ez mit jelent? Mit jelent? Hogy az újjáteremtett föld örökségét az övéinek, az ő hű szolgáinak fogja adni. Azt mondja, hogy minden jószága, minden vagyona, minden tulajdona fölött. Ki az egész világ? Az Istené. De mit mond? Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Tehát ezt bízza az emberre, ezt adja az örök életet és az újjáteremtett föld jogát. És befejezésül Ézsaiás 26. fejezetének a 7. versét nézzük meg. Az egyik verset már hallottuk, ugye, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te urad örömébe. De nézzük meg, amikor Jézus visszajön, és viszi magával majd a megváltottait a mennybe. 26.2. Bocsánat, 2. Viszi magával a mennybe. Nézzük meg, ott áll a megváltott sereg a mennyei Jeruzsálem kapuján, és mi fog elhangzani? Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. A hűség megőrzője. És én szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk, ez a rövid hátralevő idő, ami az életünkből még adatik, ami a világnak adatik kegyelmi idő, arra tudjuk felhasználni minden percét, hogy készüljünk a nagy találkozásra, a legnagyobb találkozásra. Miért mondom, hogy a legnagyobb találkozásra? Mert kivel fogunk találkozni majd? Találkozhatunk személyesen az Atyával. Színről színre láthatjuk azt a valakit, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És találkozhatunk Jézussal. Szent most csak a hangját halljuk a lelkiismereten keresztül, az igéből olvassuk az ő tanítását. Ott személyesen fogjuk majd Jézust látni. Azt a valakit, aki minden szenvedést elvállalt, értem. Nem érted, hanem értem. Értitek, hogy ezt miért mondom? Tehát nem a világért. Igen, mindenkiért, de személyesen értem. És találkozhatunk kikkel? Egymással, szeretteinkkel. Hogy ne legyen többé gyász, elválás, halál, hanem örökkön, örökké együtt lehessünk azokkal, akiket szerettünk. És ennek az életnek soha nem lesz vége. És én szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk valóban egy folyamatos készülés legyen, hogy mindennek a boldog átélői és örökösei lehessünk. Amen. Menj el, jó atyánk, kegyelmes Istenünk! Te látod, hogy annyira szegényes az emberi szókincs, és erre nincs más szavunk, csak az az egy, hogy köszönjük neked. De te látod, hogy mi mindent magába foglal ez. Urunk, tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy köszönjük neked a te irántunk tanúsított végtelen szeretetedet. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te mindent megtettél Jézus által azért, hogy nekünk ne kelljen elveszni, hanem örök életünk legyen. Urunk, mi nem tudjuk, milyen igazából az élet, amelyet te gondoltál el, hiszen mi az életet csak ezt a nyomorult és szenvedéssel teli formájában ismerjük. Urunk, köszönjük, hogy az élettel akarsz bennünket megajándékozni, és köszönjük, hogy ehhez már most akarod kialakítani az életünkben a szeretet, a jóság, az önzetlenség életelvét, mert csak ehhez az örök életet, hiszen, Urunk, nem lenne jó úgy élni örökké, hogy közben szenvedés, fájdalom, gyötrelem, egymás bántása legyen. Urunk, köszönjük, hogy most akarsz bennünket felkészíteni Jézusunk a te jöveteledre, És Urunk, Te megígérted, hogy nem hagysz bennünket árvákul, hanem el fogsz jönni mi érettünk. Adjad, hogy valóban ez a remény éltessen bennünket, és adjad, hogy az életünknek a legfőbb célkitűzése legyen, készülni Jézusunk a veled való találkozásra. Ne engedd, hogy Sátán kísértései elaltassanak bennünket. Ne engedd, hogy belevegyüljünk az életbe, vagy az élet gondjai lehúzzanak bennünket, úgy, hogy ne tudjunk felfelé tekinteni. Kérünk, hiúsítsd meg a gonosz szándékát a mi életünkben. Adjad, hogy odafigyeljünk, Urunk, a Te szavadra. Vigyázzunk, őrködjünk éberen. És adjad az imádságnak a buzgó lelkületét a mi életünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy neked személyesen gondod van mindannyiunkra. Te tudod, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, hányféle gondolattal, érzéssel vagyunk itt. Te látod a mi gondjainkat, problémáinkat, jellemhibáinkat, mindent, amivel küzdünk. De köszönjük, hogy neked megvan a dicső terved mindannyiunk életében, hogy tudsz bennünket felkészíteni a nagy találkozásra. Adjad, Urunk, hogy mi engedjük, hogy Te felkészíthess bennünket, hogy utána örökkön örökké együtt lehessünk Te veled. Jézus Krisztus áldozatáért. Amen.
Amen.